Recording in progress. Super. Nem kifejezetten lázba hozó, izgalmas témát hoztam nektek. Szoktam néha ezt mondani, de nem akarom ezzel megalapozni az érdektelenséget, jó? Mert egy fontos témáról lesz szó, mégpedig a bűnnek a kérdésköréről. És ugye a legelső, ami ilyenkor felvetődhet, hogy de miért? Tehát, hogy így azt mondja az ige, Róma 8.1, nincsen semmiféle kárhoztató ítélet azokkal szemben, akik Krisztus Jézusban vannak. Miért beszélünk bűnről? Miért akarunk az ítéletről, a kárhoztatásról beszélni? Hát nem akarok az ítéletről és kárhoztatásról beszélni. Nem arról van szó. Viszont a bűn egy alapvető dolog, egy alapvető eleme a teológiának, a Bibliának, egy alapvető igazság. A bűn a probléma, amit Jézus megoldott. Tehát, hogyha nem értjük, hogy mi a bűn, akkor nem fogunk érteni dolgokat, amik erre ráépülnek. Tehát a bűn nem az, amire koncentrálunk az Istennek való kapcsolatunkban, de értenünk kell. Értenünk kell. Ha nem értjük, hogy mi a bűn, csak mondok néhány példát, akkor az üdvösséget sem tudjuk úgy értékelni, ha nem értjük, mi az, hogy bűn. Akkor rengeteg hibát el fogunk követni, hogyha nem értjük, mi az, hogy bűn. Az egész világot nem fogjuk érteni magunk körül, ha nem értjük, mi az a bűn. Sötöbö. Biztosan hallottátok azt a definíciót, ahogy szokták mondani, hogy mi az, hogy bűn, hogy céltévesztés. Ugye, hogy szokták, hogyha a görög szót megnézzük, akkor azt szokták mondani, hogy íjászatból vett példa, vagy ott használják ezt a kifejezést, hogy van egy céltábla, és ha az ember nem találja a céltábla közepét, akkor az bűnnek nevezik, ugyanaz a szó. Tehát van, aki ezzel egyetért, van, aki nem ért egyet ezzel a definícióval, ahogyan Megdeszbe szokták mondani, a tudósok erről vitatkoznak, mindegy. Nekem ez egy nagyon jó definíció. Mert végső soron mi az a bűn? Az, hogyha Istennek az utait eltévesztjük, nem követjük őket, vagy Istennek a céljait, a standardját nem érjük el. Ez bűn? Sokféleképpen lehet megfogni, ez egy megközelítés. Minden az, és ugye most csak egy kis kitekintés, ugye azt mondja az Új Szövetség, hogy minden, ami nem hitből van, az bűn. Tehát Isten pedig ugye hit által teremtette meg az egész világot, minden hit, Istennek az egyik legbensőbb része a hit. Tehát ezt nagyon szépen körbe lehetne járni, de megyek inkább tovább egy gondolatmenet mentén. Tehát mi a bűn? Minden, ami nem Isten szerinti. Ami nem az ő szerinte való, az bűn. És van olyan, hogy az ember aktívan vétkezik, van olyan, hogy passzívan, tudatlanul, sokféleképpen. Beszéljünk egy picikét arról, amit a Biblia eredendő bűnnek nevez. Ugye sok mindenről beszélünk bűn kapcsán. Van egy olyan, hogy eredendő bűn, ugye ez az Édenkertből. Van ez a kifejezés, ez a sztori, minden ismeritek, hogyha valaki nem ismeri, tegye fel a kezét, és megnézhetjük. Ádám, Éva, Hígyó, jó és a rossz tudásának fel, oké. És mi volt ez az eredendő bűn? Amikor Ádám és Éva inkább a kígyónak hittek, mint Istennek. Itt fuserálódott el eredendően ez a világ. Ott volt az első emberpár, és megingott a bizalma Istenben. Miért? Mert jött valaki, aki hazudott nekik, és elbizonytalanodtak. És megingott a bizalmuk. És ugye szagítottak végül a jó és a rossz tudásának a fájának a gyümölcséről, amiről megmondta nekik Isten, hogy ne szakítsanak róla, mert azon a napon, amikor megteszik, meg fognak halni. Én azt gondolom, hogy ténylegesen volt egy ilyen fa. Én azt gondolom, hogy én ezt szó szerint értelmezem. Van, aki ezt mondja, ez igazából mindegy, a lényeg szempontjából ez most irreleváns, hogy ők eldöntötték, szakítottak a jó és a rossz tudásának fájáról, kvázi úgy döntöttek, hogy majd ők eldöntik, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem hagyták meg, hogy Isten mondja ezt meg. Mi lett ennek a következménye? Először is egy elszakadás Istentől. És ez a mai napig az a bűn elválaszt. A bűn falakat épít. A bűn széthúz embereket, kapcsolatokat, és itt ugye a Ádám és Éva esetében Isten és ember közéjéséket vert. Istentől való elszakítottság, ez a világ is megváltozott. Erről Pál apostol ír, hogy a halál bejött egy ember vétke által a világba. A halál megjelent ebben a világban, amit Isten jónak és tökéletesnek teremtett meg. Ebben a világban megjelent a halál, és minden, ami abból következik. Nem Isten terve volt, a bűn következtében jelent meg. Ádám és Éva, hogy az emberiség is megváltozott. A szellemük meghalt. Igazából, amikor azt mondta Isten nekik, hogy meg fognak halni, amikor arról a fáról szakítanak, fizikailag nem haltak meg, de a szellemük meghalt. Ugye Isten az életnek a forrása, Istentől elszakítva lenni, a halálnak a definíciója, kvázi. A poklot is úgy szoktam leírni, hogyha beszélgetek valakivel erről, hogy örök lét Isten nélkül. Igazából tök mindegy, hogy ott most már van-e tűz, vagy nincs tűz, vagy ördög, vagy nem ördög. Isten nélkül örökre, aki az élet maga. Az embernek a szelleme meghalt, és ugye ki is üzettek a kertből. Ebben benne van, sok minden van benne, de ugye az ige azt írja, hogy azért történt ez, hogy ne tudjanak enni az életnek a fájáról, és örökké éljenek. És Isten nem az, hogy megharagudott rájuk, hogy na, izé, tűnjetek előlem, mert Isten ugye továbbra is velük közösségben volt, Ádámmal és Évával. Ugye például ruhát készített nekik, azt mondja az ige, de Isten nem akarta, hogy egy ilyen állapotban örökké éljenek. Nem akarta, mert neki jobb terve volt ennél. Neki jobb terve volt. És ez az, amit látunk, ugye megjelenik, amit szoktak előevangéliumnak, vagy protoevangéliumnak hívni, amikor Isten elmondja ott, hogy Ádám, mit tettél? Emiatt most ez és ez lesz a következmény, ugye Ádámnak azt mondja, hogy a föld, tehát hogy a keményen fog dolgozni, az meg csak kórót és tövist fog teremni neki. Évának azt mondja, hogy megnöveli a szülésének a fájdalmát. A kígyónak viszont azt mondja, hogy az asszonynak a magva tapodja majd a fejedet, te pedig a sarkát mardosod. Ugye ez már Jézusnak a diadala és győzelme az ördög felett. Az van ebben előrevetítve. Isten már akkor pontosan tudta, hogy mit fog csinálni, amikor a bűnesetkor. Tehát megjelenik itt már eleve a bűn feletti győzelem. És amit akarnék mondani, Isten nem változott. Amikor a bűneset megtörtént, Isten nem változott meg. Isten ugyanaz maradt. És fontos látnunk a bűn kapcsán, hogy a bűnt az emberek választották. Nem Isten tehet róla, valahol az ördög tehet róla, de lássuk ebben, hogy az emberek választották. Mi választottuk, mint emberek. Jó, tehát most. Tehát az ember döntésének a következménye a bűn. És valahol ez lesz az, amit az életünk során meg kell tanulnunk, hogy mi döntünk, és nekünk kell megtanulnunk dönteni, és a jót választani, az Isten szerintit választani, és nem a nem Isten szerintit, a bűnöset választani. Meg kell tanulnunk engedelmesnek lenni, meg kell tanulnunk nemet mondani a bűnre. És ugye a bűn az egy nagyon komoly dolog. Nagyon komoly dolog, most csak a Róma 6.23-nak az elejét, hogy megnézzük, azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn zsoldja a halál. Ez nem játék. Ez nem játék. Nem olyan, hogy majd komolyan veszem, hogyha akarom. Nem. A bűn zsoldja a halál. Néhány gondolat a bűn kapcsán. És kicsit folytatva az előző gondolatmenetet, a bűn mélyen benne gyökerezik az emberiségben. mélyen benne gyökerezik a bűn az emberiségben. Amit mondtam nektek, hogy a bűneset után halott lett a szelleme Ádámnak és Évának. Ezt hívja halott szellem, vagy Istentől elszakított szellem, szokták nevezni bűnös természetnek. Tehát ott megjelent az emberben egy természet. Ugye van valaki, aki mondjuk, nem tudom, vidám természet, akkor is sokat mosolyog, sok viccet mond, általában az ilyen ember jó társaság, van, aki nem tudom, milyen természet, lobbanékony természet, akkor ő vele kicsit, hogy is mondjam, őt kell tudni kezelni, meg esetleg bajba kerül. De a természetből fakadnak a tettek, a cselekedetek. És ezt lássuk és értsük, hogy az embereknek a bűnei egy bűnös természetből fakadnak. Tehát már amikor megszületik egy gyermek, én azt gondolom, hogy az igei, hogy azt mondjuk, hogy ezzel a Istentől elszakítva születik meg. Ebbe születik meg. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mennyiben, igen, de mindegy, ez egy, a csecsemők meg, hogy amikor megszületnek, igazából milyen a lelkük, és akkor, hogy mi hatására alakul ki az ő személyiségük, ez egy másik téma, meg igazából nincsenek nagyon jó válaszaim erre, inkább csak kérdéseim. De azt mondja az ige, hogy bűnben születnek az emberek. Ennyi. Tehát Istentől elszakítottságban halott szellemmel születik mindenki. Mindenki. Még az az ember is, akinek a legszuperebb, legszentebb szülei vannak, ő is ugyanígy születik, úgyhogy újjászületésre, megváltásra van szüksége. A cselekedeteink a természetünkből fakadnak. A természetünk határozza meg azt, hogy hogyan reagálunk különböző helyzetekben. Úgyhogy nem a cselekedetekkel is kell foglalkozni, de alapvetően a természettel kell valamit csinálni. Hogy milyen természete van az embernek. Mert akkor a cselekedetek is fognak változni. Mindannyian úgy születünk, hogy bűnösök vagyunk, és el kell jussunk arra pontra, hogy ezt belátjuk, hogy igen, baj van velem. Baj van velem. Hogyha nem mondom ki az, hogy velem baj van, és ott van bennem a bűn, amivel nem tudok mit kezdeni, akkor nem tudom kimondani azt, hogy szükségem van megváltóra. Szoktuk mondani, ugye, kegyelmet adni csak bűnösnek lehet. Ha valaki nem mondja ki, hogy ő bűnös, akkor hogyan lehet neki kegyelmet adni? Nem lehet. Ugye ezért mondta Jézus azt, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Mondta ezt a farizeusoknak, akik nem látták, hogy ők is betegek, azt hitték, hogy ők igazak. Tehát kvázi Jézus ugye úgy mondta, tehát példázatokban beszélt, hogy akinek van füle a hallásra, hallja, de ezzel ezt mondta, hogy én a bűnösöknek adok kegyelmet. Belátod, hogy bűnös vagy, akkor neked is tudok kegyelmet adni. Nem látod be, hogy bűnös vagy, akkor barátom, egyedül vagy. Sok sikert. Szükségünk van megváltóra. Aki helyettünk lesz tökéletes, aki helyettünk bűntelen volt. Szükségünk van rá. El kell jussunk mindannyian oda, hogy ezt ki tudjuk mondani. És én mikor 99 környékén értem meg, és mondtam el a megtérő kimáját, és hívtam be Jézust az életembe. És nem csak, hogy elismerem, hanem ünneplem is Jézusnak a munkáját az életemben, hogy ő bennem miket formált ki. De egy pillanatra sem gondolnám azt, hogy bárki is vagyok most, ő nélkül megállhatna Istenet. Nem. Nem. Ugyanúgy szükségem van megváltóra, de halleluja, hogy van megváltó. Van Jézus. Fontos látnunk azt a kérdést, hogy mi van, hogyha valaki újjászületik, megtér, és benne a bűnös természet megszűnik. Tehát azt mondja az ige, hogy íme minden újjá lett. Ezt mondja arra az ember, aki újjá született. Tehát ha valaki megtért, ugye benne, ugye van egy testünk, van lelkünk, van egy szellemünk. A szellemünk, ami meghalt a eredendő bűn során, és egy halott szellemmel születünk, az megújul. A régi elmúlik, és egy új szellemet kapunk, ami viszont Istentől született. Ami legyőzi a világot, ahogy mondja János. Ez egy Istentől való szellem, ami viszont már nem bűnös. És nem a bűnre vezet minket, hanem az igazság cselekedeteire visz minket. Mégis akkor miért van az? Tehát, hogy tegye fel a kezét, aki újjászületett ember itt a szuper. Tegye fel a kezét ezek közül, aki szokott azért még bűnt elkövetni. Oké. Jó, ilyenkor be... Oké. Miért van ez? A probléma az a lelkünkkel van. Az a lelkünkkel van. Ezért mondja a Róma 12 elején Pál, hogy kivetítel is? Te gyorsabb leszel szerintem. 12 eleje. Ott van. És ne szabjátok magatokat a világhoz, e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Az elménk, az a lelkünkbe beesik ebbe a felosztásba. Meg kell újítsuk azt. Meg kell újítsuk azt, különben az elménk, amit még a halott szellemünk tanított meg mindarra, amit megtanult, csak újra és újra csinálni fogja azt, amit megtanult. Tehát nekünk kell az elménket megújítani, de nincsen bennünk bűnös szellem. Fontos ezt nagyon látnunk. Nincsen bennünk ott legből valami, ami egyrészt elszakítottságban van Istentől, és minket visz arra, hogy bűnös dolgokat cselekedjünk. Nem, ez nincs. De az elménket meg kell újítsuk. De attól még, hogy egy hívő ember cselekszik bűnöket, mert cselekszik bűnöket, attól még ő nem lesz bűnös. Mert ugye azt a szellemünkre mondja az ige, hogy bűnös szellemiek vagyunk. Nem. Attól még szentek és igazak vagyunk. Krisztusnak az igazsága, Istennek az igazsága vagyunk, akik meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell Isten szerinten gondolkozzunk, cselekedjünk, tekintenünk a dolgokra. De például vannak dalok, amikben az van, hogy nem tudom, hogy én bűnös, vagy nem tudom, és akkor így mindig így próbálom így kicserélni egy kicsit ezt a szót, vagy berakni egy másikat, hogy voltam bűnös, tehát vannak ilyen dalok, tehát hogy így nem, tehát hogy én nem akarok azonosulni azzal, hogy én bűnös vagyok, ami nem azt jelenti, hogy nem követek el bűnt, hanem azt jelenti, hogy mi az én önazonosságom. Az én önazonosságom Istennek az igazsága. Ő engem minden bűntől megszabadított. Akkor nem fogok bűnösként tekinteni magamra. A bűn a hitetlenségre épül. Ugye, amikor már eleve Ádámot és Évát, hogyha megnézzük, ugye, az, mit mondott nekik a kígyó? Azt mondta, hogy valóban Isten azt mondta? Valóban. Elbizonytalanította őket. Abban, amit Isten mondott nekik. A bűn és a hitetlenség, a kétely, ezek mindig össze fognak függni. A mai nap is föltehetnénk a kérdés, hogy elhisszük, hogy Isten tudja a legjobban? Elhisszük? Ha igen, akkor azt fogjuk választani, amit ő mond. Tehát ezt mind akköré, hogy hogyan gyökerezik az emberiségben a bűn. Bennünk gyökerezik, mint emberiség. Viszont legyen ez a következő, amiről szó esik. A bűn ki van fizetve? A bűn ki van fizetve? Az elején mondtam, hogy a bűn volt a probléma, amit Jézus megoldott. de Jézus megoldotta a problémát. Felsök néhány igét, 1 János 2.2. 1 János 2.2. Na jó, ez egy fél mondat, akkor kezdjük az elején. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, tök jó, mindegy, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha vétkezik valaki, van szólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világéért is. Lássátok, a bűn, cakkumpak, szöröstül, böröstül, ki van fizetve? Meg van fizetve. Az egész világ bűnéért. Jézus meghalt. Nincs olyan bűn, amiért ő ne halt volna meg. Nincs olyan bűn, amit ezután akármi elkövethetnénk, amiért ő ne halt volna meg. Nincs olyan bűn, ami túl nagy neki, hogy ez már túl sok. Nem. Minden bűnért meghalt Jézus. Vagy a másik, ami ez a gyönyörű rész, az egész ige gyönyörű, de ezt különösen a szívemhez közel áll, Róma 8-nak a vége. Róma 8:38-39. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Ugye mondtuk az elején, hogy a bűn elválaszt, szakadékot képez, falat húz, falat emel, elszakadt Ádám és Éva által az emberiség Istentől, viszont Jézusban ez meg lett oldva, már nincs több, ami elválasztan Istentől. Sőt, semmi sem választhat el minket. Semmi nem választhat el minket. Semmilyen baklövés, amit csináltunk a jövőben, mert azok a baklövések ki vannak fizetve. Semmi nem választhat el. Vagy pedig nézzük meg a Márk, igazából bármelyik evangéliumban lehetne, de azt hiszem a Márkból néztem, 2.15. Márk 15.38. Jézus a kereszten, amikor meghalt. De olvasom a 33-as verstől, 15.33. Amikor 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. Jézus 9 órakor hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, lama sabachthani, amely azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek az ott állók közül, akik ezt hallották, azt mondták, íme, Illést hívja. Egy ember pedig elszaladt, egy szivacsot megtöltött ecettel, azt nátszára tűzve, inni adott neki, és ezt mondta, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét, és a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Innen látható, hogy ezt nem ember szakította szét, mert fölülről lefelé hasadt ketté, és nem tudom milyen vastagból, de gyakorlatilag elképzelhetetlen volt ezt egy ember ketté hasítsa. És szoktuk mondani, ugye a kárpit ketté hasadt, a kárpit, ami elválasztotta a szentek szentjét az emberektől, Isten hasította ketté. Semmi nem választ el minket Istentől, az ő jelenlététől. Ezért tudunk szabadon a dicsőítésben is az ő jelenlétébe bemenni, bármiféle félelem nélkül. Mert nem választ el tőle semmi. A bűnök ki lettek fizetve. Egy kérdés maradt, amit lehet bűnnek nevezni. Ez pedig az, hogy hiszünk-e. A János 16-hoz lapozok. A 16, keresem, honnan érdemes. Mondjuk a 6-os verstől olvasom. János 16-6. Ugye utolsó vacsoránál vagyunk. Mivel ezeket mondtam nektek, szomorúság töltötte el a szíveteket. De én az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt hozzátok. És amikor ő eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűntetünk tekintetében, hogy nem hisznek bennem. Igazság tekintetében, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem, ítélet tekintetében pedig, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Mit mond itt Jézus? A bűnt egy dologgal írja le. Nem hisznek bennem. Tehát minden bűn ki van fizetve, de az egész csak akkor lesz miránk érvényes, ha hiszünk Jézusban. És körülbelül ez így az evangélium, vagy a megváltásnak az egyik része, hogy ki van fizetve mindenkinek a bűne, az egész világ bűnért Jézus megfizetett, de hogyha valaki nem hisz Jézusban, akkor az a fizetség nem lesz őre érvényes. Úgyhogy ez az egy kérdés maradt. Hiszünk-e Jézusban, vagy sem? És ez az egy dolog, és valóban azt mondja az ige, és visszatérek erre, nincs kárhoztató ítélet azzal szemben, aki Krisztus Jézusban van. Tehát ne így értsétek ezt, de ha valamit lehet bűnnek nevezni, az, amikor nem hiszünk. Higgyünk. Nem bonyi, higgyünk. Nem mondom könnyű, nem bonyolult. Nem bonyolult. Sőt, ha megnézzünk egy másik részt a zsidókhoz írt levélből, ezek nagyon fontos alapvetések a bűn kapcsán, és az arról való gondolkodásunk kapcsán. A zsidók 10-hez lapozok, és a zsidók 10-22-t felolvasom. Honnan olvassuk le? 19-től, ugye a bekezdés, vagy a rész elejétől. Mivel, hogy azért testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre, Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől, és testük megvan mostva tiszta vízzel. Mit mond itt az ige? Ugye itt Jézusról beszél, mint egy új főpap, és a zsidókhoz írt levél, ugye azért zsidókhoz írt, mert zsidókhoz írták, tehát hogy utal az Ószövetségre, a Mózesi Szövetségre, és hogy hogyan helyettesíti azt az új szövetség, ami Jézusban van. Tehát a régi, azt írja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy kész arra, hogy eltűnjön. Nagyon erőteljes képeket használ. De mit mond itt? Azt mondja, hogy járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelkismerettől. Váltsunk egy pár szót. Vagy mi az, hogy gonosz lelkismeret? Miről beszél itt az író? Azt mondja, hogy ha lelkiismereted vádol téged, ez gonosz. Ez egy gonosz lelkiismeret. Legyen tiszta a mi lelkiismeretünk. Nem azért, mert mindent jól csinálunk. Nem azért. Hanem a lelki ismeretünket az határozza meg, hogy Jézus minket tisztává tett, tisztává mosott. Az a lelkiismeret, hogy ezt elrontottam, azt elrontottam, és vádol engem ez a lelkiismeret, ez gonosz. Ez egy gonosz lelkiismeret. Mit mond? Azt mondja, hogy járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével. Ez hogy fog megtörténni? Úgyhogy én ezt választom. Azt választom, hogy én hiszek. Azt választom, hogy nem hagyom, hogy vádoljon az én lelkiismeretem. Mert az gonosz. Ne legyen a lelkiismeretünk gonosz, ne vádoljon minket. Hogyha ezt engedjük, akkor Jézusnak a munkáját nem azt mondom, csökkentjük az életünkben, de nem ragadjuk meg. Legyen jó a lelkiismeretünk. Nem azért, ez nem azt jelenti, hogy nincs az ember követel hibákat, amikkel aztán csinálni kell valamit, mondjuk bocsánatot kérni valakitől, mondjuk Istentől, vagy másik embertől. Nem erről beszélek. Ez kell. De hogy a lelkiismeretünk vádol minket, hogyha a bűneink miatt vádol minket, amiket baklövéseket csinálunk, az gonosz lelkiismeret. Ne hagyjuk. Ne hagyjuk. Ez az evangéliumnak az örömhíre. Semmi nem választ el minket Istennek a szeretetétől. A bűneink ki vannak fizetve. Ez a fantasztikusan jó hír, ami az evangéliumnak a központi üzenete. És a utolsó dolog, amiről viszont kell szót ejtsünk, az, hogy a bűn az sérüléseket okoz. Sérüléseket okoz. A bűn fájdalmat okoz, a bűn bánt. Ugye azt mondja az ige, hogy megszabadultunk a bűntől, és nem a bűnre szabadultunk meg, hanem a bűntől szabadultunk meg. Szokták ezt így kifejezni, vagy mondani. Ez nem azt jelenti tehát, hogy ki vannak fizetve a bűneink, ezért bármit megtehetek. Nem. Na, hogy néz már az ki? Hogy néz már az ki? Tehát itt vagy Jézus a kereszten, szokták úgy szemléltetni, hogyha valami bűnt követel az ember, akkor még egyet üt valamelyik szögem a kezében. Tehát így, nem, hát ő ezért halt meg, akkor én hogyan tehetném ezt? A bűn ki van fizetve, de tudjátok arról, hogy a bűn nem halott. Mit értek az, hogy nem halott? A bűn megpróbálkozik nálad. Van egy nagyon érdekes kép, azt hiszem Káinnak mondja az Úr az 1 Mózes 4-ben, ami a bűnnek a természetéről szól. 1 Mózes 4-7. És hogy Káinhoz szól. Az Úr, picit korábbra olvasom. És az Úr rátekintett Ábelre és az ő ajándékára, Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett. Ezért Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Erre az Úr így szólt Kainhoz. Miért gerjedtél haragra? És miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyakozik, de te uralkodjál rajta. Ezt felolvasom még egyszer. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyakozik, de te uralkodjál rajta. Így az ember el is képzelheti, hogy valami ott van az ajtóban, és így egy szempár figyeli az embert, és vágyakozik rá. Ez körülbelül... Tehát általában szerintem ez igaz a démonokra mondjuk, a nem istentől való szellemekre, amik vágyakoznak az emberre. És ha az ember nem figyel oda a jártára léptére, akkor befolyást engedhet az életükbe ezeknek. Vágyakozik ránk a bűn. Úgyhogy próbálkozik, kísért minket. Nem ignorálhatjuk ezt. Nem ignorálhatjuk, mert a bűn pusztít. A bűn fáj. Fájdalmat hoz. A bűn sérti a te kapcsolatodat Istennel. Nem érdemes neki teret adni. A bűn sérteni fogja a te kapcsolatod Istennel. Fontos, hogy nem Isten fog elfordulni. Nem Isten fordul el tőled, ha a bűnt követsz el. Mert eleve Isten nem azért fogad el téged, mert annyira szentül élsz, hanem azért, mert hiszel Jézusban. Úgyhogy, ha valami rosszat csinálsz, nem fog Isten emiatt elfordulni tőled, hanem az a baj, hogy te fogsz elfordulni tőle. Ugye az embernek a szíve, és én ezt érzem, hogy sűrű hetem van, akkor a hét végére, hát én hogy is mondjam, úgy érzem magam, mint akinek egy úthenger átmenni, ha. És milyen lesz, amint az úthenger átmegy, kemény lesz. És az ige újra és újra figyelmeztet minket, hogy ne legyen kemény a szívünk. Ma... Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen. Azt mondja az ige, hogy ma, ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Isten ugyanúgy szól, ő nem változik, de ha mi keményedünk meg, akkor nem fogjuk hallani úgy az ő hangját, nem fogjuk úgy keresni őt, nem fogjuk vágyni őt. Ez nem egy jó szitu. A bűn sérti a te kapcsolatod Istennel. Nem Isten fog változni tőle, te fogsz változni. A bűn sérti a te kapcsolatod egy másik emberrel. Másokkal. Ezt nem kell nagyon kifejteni, hogy miért. Szerintem pontosan tudjátok, hogy miért. Hogyha hülyeséget csinálok, meg tudok bántani más embert. Aki, hogyha szellemben jár, akkor tök jó, mert akkor nem tudom, megbocsájt nekem, anélkül, hogy kértem volna bocsánatot, sőt, még imádkozik is értem, sőt, azt nézi, hogy jaj, mi bajom van, hogy így viselkedtem, de nem biztos, hogy éppen mindenki így szellemben fog járni. És ugye van ennek egy ilyen láncreakciója, ha valaki meg van bántva, ő megbánt másokat, nem kéne, hogy így legyen, de ez sajnos a realitás. Ez egy nem jó láncreakció. Ezt valahol meg kéne álljon, a legjobb el se indítani. Tehát meg tud bántani másokat az, hogyha mi bűnt követünk el. És ezekkel foglalkoznunk kell. Nem bonyolult, mondjuk lehet bocsánatot kérni, lehet helyreállítani azt, amit elrontottunk. Vagy megpróbálni. És a bűn ugye téged is bánt. Téged is bánt a bűn. Ugye ugyanaz a kép akár kint is maradhatott volna ennyi erővel, mert a Róma 6.16-ban de ne, semmi gond. Róma 6.16-ban ugye olvassuk azt, aztán pár héttel ezelőtt néztük meg, hogy nem tudjátok? Igazából az előtt is 15-ös verset is felolvasom, mert pont a bűnről szól, hogy beszélt Pál. Mi következik ebből? Vétkezzünk, mivel nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk? Semmiképpen. Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok? Vagy a bűnnek a halálra, vagy az engedelmességnek az igazságra? Tehát aki bűnt cselekszik, az kvázi odaadja magát a bűnnek. Tehát szolgálja lesz a bűnnek, vagy ahogy szoktuk mondani, kinyitja az ajtót az ördög előtt. Azt pedig tudjuk, hogy az ördögnek mi a célja, ölni, lopni, pusztítani. Azt nem annyira szeretjük az életünkben. Hát ne nyissuk ki neki az ajtót, köszönöm szépen. Tehát a bűn neked magadnak is árt. Tehát ne kövessünk el bűn, de tudjuk, hogy Istennek a szeretete független attól, hogy mi elrontunk valamit, vagy nem rontunk el valamit. Mert nem azért szeret minket Isten, mert annyira szentül élünk. Nyilván örömet okoz neki, hogyha a jó dolgokat tesszük, de ami miatt Isten minket szeret, ami miatt gyönyörködik bennünk, az a hit. Az a hit, hogy hiszünk Jézusban. Úgyhogy ez nagyon jó, mert ez felszabadít minket. Ez felszabadít minket, hogy nem kell vádoljuk magunkat, nem kell rossz legyen a lelkiismeretünk. És nyugodtan, hogyha az ember éli az életét Istennel kapcsolatban, vagy egy kapcsolatban, és hogyha valamit elrontunk, tök jó, vagy nem tök jó, de helyre tesszük, megoldjuk, és az élet megy tovább. És boldogan élünk Isten együtt tovább. Tehát ez a jó hozzáállás a bűnhöz. Az ember figyeljen oda, hogy mit csinál és hogyan csinálja. És hogyha elrontotta, akkor mondja ki, hogy elrontottam. Igen, ezt elrontottam. Bocs. Ezt nem jól csináltam. De az élet megy tovább, Isten engem nagyon szeret, és nem hagyom, hogy engem vádoljon a lelkiismeretem. Mert az a gonosz lelkiismeret. Így kéne hozzájönk a bűnhöz, és legyünk tisztában azzal, hogy ezeknek a hibáknak vannak következményei. Amiket helyre lehet hozni, helyre kell hozni, de vannak következményei. Azt hiszem, hogy ez a bölcs hozzáállás. És akkor már csak egy gondolat a végére, hogy mit csinál az ember, hogyha mégis elkövet bűnt, vagyis két gondolat, bocsánat, mit csinál, hogyha elkövet bűnt, ne takargassa, vallja meg. Vallja meg. Először Istennek. Uram, bocs, ezt benéztem. Ezt nem jól csináltam. Ha pedig szükséges, és van helye, akkor annak a másik embernek, vagy embereknek, hogyha őket is érintette ez. És próbálja meg helyre tenni ugye az ember, ahogy tudja. De ne takargassa. Hogyha másik ember mondjuk nem tud róla, akkor nem biztos, hogy oda kell menni, és mondani, hogy figyelj, én igazából ezt csináltam veled, csak nem tudsz róla. De Isten ugye mindent lát. Úgyhogy meg eleve veled van, tehát, hogy tökre van helyen annak, hogy azt mond neki, hogy Uram, bocs. Én ezt nem így akartam. És ugye hogyan küzdjön az ember a bűn ellen, mert ebben van, vagy hát az értelemnek a megújítása, ugye az a bűn elleni küzdelemnek az egyik része. Tehát szükség van, hogy a léleknek a gyümölcse azt mondja, hogy önmegtartóztatás. Tehát egy hívő embernek legyen önkontrollja. Legyen önkontrollja. Hogy ezeknek a gondolatoknak nem adok teret, ez önkontroll. Legyen önkontrollja. Aktívan nemet mondunk dolgoknak, de nem ez a fókusz. De nem ez a fókusz. Nem erre koncentrálunk, hanem Jézusra koncentrálunk. És az ő szeretetére koncentrálunk. És ez sokkal inkább a helyes úton fog minket tartani, mint a bűnnel szembeni önkontroll vagy ellenállás. Ha Jézuson van a tekintetünk, és az ő szeretetén mi irántunk, az fog minket a helyes úton tartani. Nem az, hogyha mindig arra figyelünk, hogy mit ne csináljunk. Én körben így szerettem volna elmondani. Megnézni kérlek szépen, hogy szlájdon van-e bármi? Ja. Oké, most akkor tök jó, akkor készen vagyunk. Akkor mehetünk tovább, és akkor van még egy olyan 13 percünk, ha jól látom. A felvételt ezt köszönöm.